Városvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A legutóbbi Összhangban többek között arra kerestük a választ, hogy fejleszthető-e az emberi önbecsülés és az együttérzés. Anyagias világunkban, ahol nagyon sokszor csak a pénz számít, gyakran elsikadnak a szeretet és az együttérzés értékei. Néha azonban arra is lehet gondolni, hogy az igazi együttérzés nem is érzelem, hanem cselekvés, gyógyszer és kenyér, de legfőképpen figyelem és odafordulás. Mai témánk: miért érdemes élni? Házigazdánk ezen a héten is dr. Köllő Gábor teológus, vallástörténész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy most negyedszerre is fogadta stábunkat.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gondolkodhatunk, és olyan témáról beszélgethetünk, amely szerintem szinte kimeríthetetlen.
Bölcseink szerint a valóság megértésének elmélete a bölcsesség, gyakorlata pedig az együttérzés. Ön ezt hogy látja?
Hát először a valóság megértésével kezdeném. A megértés tulajdonképpen a te valóságod megértésével kezdődik, és ehhez a szíved mélységére van szükséged, mert a szív integratív, ereje hatalmas, és hogyha jól megfigyeljük, akkor minden olyan természetű dolog, ami abból származik, ritmusos. Ritmusát nem magad diktálod, ennek a ritmusnak a megérzése, átérése vezet el a bölcsesség forrásához. Kezded érezni, látni a dolgokat a saját ritmikád által, és tulajdonképpen ez már nem is elmélet, főleg a keletiek szerint, hanem cselekvés, nem tevékenység, hanem cselekvés. Erről az utóbbiről késik le az emberiség nagy része. A mai világban, úgy, ahogy már ezt egyszer megközelítettük, ezt a témát, kényszeres tevékenysége alakul ki az emberiség nagy részének, és az előbb említett valóság megtalálása az kicsit nehezebben megy. Ez érteti meg tulajdonképpen, hogyha meg tudod keresni az egyéniségedet, a belsőségedet, a belső harmóniádat, összhangodat, arra is rá fogsz jönni, hogy belső működésed az együttérzés teremtő ereje. Azért, mert benned a szellem, a lélek és az intelligencia és a tested intelligenciája együtt van. Ez tulajdonképpen az első lépés. Ha az összhangi valóságodat érzed, akkor a más emberekkel való együttérzésed nyitott marad. Elfogadó, megelőlegező, és megtanulsz ilyen szempontból úgy kommunikálni, hogy az embereket nem erőlteted semmire, hanem az embereket meghallgatod, aztán a magad részére, amit le tudsz szűrni és amit meg tudsz valósítani, az nem más, mint az, hogy megtanulsz imádkozni, főleg egyszerűen, gyöngéden a szavak teljességében, mert ez nagyon fontos, ez nem más, mint belemerítkezés a sebzett emberiség gyógyulni akarásába, amelynek te is részese vagy. De nem csak ezt teszed, hanem tulajdonképpen felszámolod magadban a jóra való rességet. Megjegyzem, hogy nem tudsz praktikus lenni spirituális háttér nélkül. Így a találkozásaid és az együttléteid fedik egymást, ölelkeznek egymásba, létrejön az ortodoxia, ami igaz vélekedést jelent, és ebből kibomlik az ortopraxia, ami cselekvést jelent. Az igaz vélekedés és az igaz cselekedet, ez adja meg tulajdonképpen belső lényedet és az együttérzés titkát.
Ön szerint hol találkozik és mi az összhang a jó akarat és az emberi együttérzés között, mert hogy ilyen is van?
Abban az esetben nagyon nehéz az együttérzés gyakorlati kivitelezése, ha nem edződtünk meg az egyenként jó cselekedetekben. Az általában vett jót többnyire ismerjük, de amikor egyetlenségünkből, egyéniségünkből kell régiből és újból még újabbat előhúznunk, akkor torpanunk meg igazán. Ez a megtorpanás tulajdonképpen nem baj, mert ilyenkor kezdünk figyelni, figyelmet szentelünk arra, hogy tulajdonképpen mi is történik bennünk. És a figyelem életteret biztosít arra, hogy micsoda erő van bennünk. Főleg azt tapasztaljuk meg, hogy amikor nem az órai ideje szerint cselekszünk, hanem az ott és akkorban, a pillanatban, amikor éppenséggel kell, ekkor szegődik tulajdonképpen mellénk az élet. És feltárja az erényeit. Van egy nagyon szép latin közmondás, ami kifejezetten arra utal, hogy a praktikus oldala ezeknek a dolgoknak hogyan működik. A mondás így hangzik, bis dat quicito dat, tehát kétszeresen ad, aki azonnal ad, aki gyorsan ad. A jelentése ennek aztán sokféleképpen megközelíthető. De annyit hozzáteszek, hogy ez az adáskészség, ez a promptitudo nem megy egyik pillanatról a másikra. Meg kell szabadulnod attól, hogy mások útját járod. Thomas Merton mondja, hogy ha el akarsz érni a saját utad végére, akkor nem szabad mások városa felé venned az utadat. Az önmagadá válás én eszed való hűséged és méltóságot jelent, megmérettetést magad számára magadban, felismerését annak, hogy csak azért tudsz együttérzően cselekedni, mert Isten együttérző veled.
Mi az élet értelme, és miért érdemes élni?
Az élni szó magában rejti azt, hogy érdemes. Tehát maga az élet tulajdonképpen az az érdem, amit Istentől kapunk. Na de hát most itt ízeire bontom, főleg tő mondatokban fogom elmondani. Az első, megbámulni a bennünk lévő erőt. Aztán az életdinamika, ezt észrevesszük, tehát a termodinamikában, az atomfizikában, a kvantumfizikában is mind erőről beszélnek, és ennek az erőnek a körülírását igyekeznek akár képletekbe szerkeszteni, akár az élet különféle bonyodalmas oldalát megoldani. Az élet a gondolkodás forrása. Odafigyelni arra például, hogy hogyan jön létre a gondolat. A nagy természetben felfedezni a magunk életét, hogy mi a természetnek részei vagyunk. És belelátni önmagunkba, felfedezve, hogy az élet eleven, felfedezni talentumainkat, önazonosságunk emlékezetét megkeresni és újra felfedezni, hogy az folytonosan működjék és hogy fejleszthető legyen. Megbámulni az intelligenciánkat és a másokét. Ez több, mint kíváncsiság, az intelligenciának ezzel a képességével, hogy megbámuljuk önmagunkat és másokat, ezzel születünk. Felfedezni például a nemzetiségek adta fantasztikus képességeket, kultúrákat. Megcsodálni a népi és klasszikus forrásokat. Erőt meríteni a Szentírás tiszta és áttetsző tanításából. Elcsodálkozni az élet metaforáin, például József Attilát idézem, milyen csodálatos metafora, azt mondja, kékítőt old az égvizében. Hallgatni és meghallgatni a csendet, a fény titkába belemártózni, belső fényünket felfedezni, az imádságba belevinni teljes valunkat, kérve, hálát adva, dicsőítve, szemlélődve. A színek végtelen hatalmát közel engedni magunkhoz, és aztán megszerídíteni. Az intuíciónkat megbecsülni. A barátságban a jó barátért hálát adni. A sportban birtokba venni a pszichénket, a lelkünk rugalmasságát és a biológiai képességeinket. A muzsika teremtő, gyógyító erejét felfedezni. Megcsodálni az élet kibontakozását a megszületett gyermek fejlődésében. Rokon szenved érezni az elesett emberrel, a teremtő szó erejét megbámulni, amikor a belső és a külső szó együtt megmásíthatatlanul szólal meg. Különbséget tenni az óra ideje és a most ismerete között. Elismerni, hogy életünk alapvető döntéseinek kivitelezője nem csak mi vagyunk, hanem Isten. Hálás lenni azért a kultúráért, amelybe beleszülettünk. Olvasva tanulni, tanulva olvasni. Tudomásul venni, hogy az igazi tudás csak a szívünk mélységén át szerezhetjük meg. Hogy a valóság több, mint az igazság ismerete.
Vagy talán pont az együttérzésért érdemes élni, mely nem más, mint egyfajta összetartó erő?
Az összetartó erő gyümölcse mindannak, amiért megdolgoztunk. Először engem tart meg ez az erő, és ezt nem kötöm meg, nem csak magamnak akarom, hanem másoknak is szeretném továbbadni. Egyébként az erő természetéhez tartozik az osztódás, a kiterjedés. Ennek a nyilvánvalósága megmutatja azt, hogy sohasem vészel. Más alakzatokat képes ülteni, más élethelyzeteket generálni, sőt mondhatnám azt is, hogy más lélek állapotokat is képes létrehozni. Carl Gustav Jung nagyon szépen rámutat arra, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva. Férfi és nő viszonyáról mondja, hogy minden férfiben van egy nő, és minden nőben van egy férfi. Az animus anima pólust hangsúlyozza, amely akarva akaratlanul is megmutatja azt, hogy egymásra vagyunk utalva. A férfi és a nő összetartó erejének gyújtópontja tulajdonképpen a szerelem, mely energiájával többet mutat meg, mint amit az ember valaha is el tudna képzelni. Ennek a megfinomult formája a megtisztult szeretet, amely olyan mélyen összetart és összetartozást hordoz a mindennapi életünkből, hogy ebből fel lehet építeni a tovább teremtés mozzanatait, a kreativitást. Ez több, mint szociális háló. Nem szervezet, hanem olyan fajta képződmény, vagy pontosabban élettér, ahol az ember otthonosan mozoghat. A kreativitás jelentése a latin szóból származik, creo, creare, teremteni, alkotni, és ennek gyümölcsei vannak. Az első gyümölcs például a gyermekáldás. A család megértésének titka, az összecsiszolódás munkája, az önállóság és az önátadás mélységének misztikus jellege. Persze mindez az újjáteremtő, mindeneket megformáló Isten nélkül igencsak nehéz lenne. Na most, ha erős családjaink vannak, akkor ezek az összetartozás titkára ráébrednek akarva akaratlanul, mert a család nem csak intézmény, hanem olyan spirituális közeg, amely nem szeretne önmagába megmaradni, hanem szeretné az ő tapasztalatait továbbadni. Tehát erre jó példákat tudnék mondani a régebbi időkből, de a mai időkből is például ilyen, hogy gyakorló élettér volt például a vasárnapi tánc a fiatalok számára. Amikor délután összegyűltek és táncoltak, ebben a táncban együtt voltak, közösséget formáltak, és tanultak is nem csak párválasztást, hanem az együttlétnek különféle aspektusait. Azután itt van például a komaság és sógorság, amit a lelki pásztoroknak mindenképpen a tanítás révén is ápolni kell. Sosem szabad elfelejteni, például az én sógorbácsim, ez egy olyan ember volt, hogy én egy vakációt is el tudtam volna náluk tölteni. Tehát annyira befogadóak voltak, egy külön világot tártak fel előttem, amiből én érezhettem, hogy az a más világ fontos számom. Azután a keresztszülői tisztség például, vagy bérmaszülői tisztség. Itt a faluban többször elmondtam a bérmaszülőknek, hogy a múlt alkalommal beszéltünk a kalákáról, hogy a bérmaszülőknek kötelességei közé tartozik az is, hogy a bérma gyereket úgy segítsék, hogy amikor szüksége van anyagiakban, akkor is ott legyenek mellette. Házépítés, azon kívül olyan különféle anyagi gondok, amelyek egyébként nem csak anyagi gondok, hanem a lelki fejlődéshez hozzátartoznak. Hát itt még most rengeteg ilyent mondhatnék. Ilyen például a lakodalmakban, a múltkor is említettem azt, hogy egy lakodalomnak az erőkészítése régebb hetekig tartott. Legalább egy héttel azelőtt elkészítettek minden olyat, ami az étkezéshez szükséges volt. Házi étkekről volt szó. Akkor az a rituálé, amit a háziasszonyok, a rokonok, a szomszédasszonyok együtt eltöltöttek, abban volt valami, ami az összetartozásnak, a közösségnek a titkát hordozta. Ma is van ilyen lehetőség, például itt nálunk az ifjúsági házba szoktunk találkozni, mondjuk bibliaórán, vagy pedig az idén előadták a fiatalok a misztérium játékot szabad téren, itt a templom téren, ahol az alakokat nem csak utánozták, hanem az alakok beöltözötten a misztérium hangulatát és jellegét úgy mutatták meg, minthogyha az itt és most történne, beleértve a keresztefeszítést is.
Az együttérzés emberi érték, a tisztelet és az együttműködési készség, a közösség és az összhang nélkülözhetetlen eleme. Mindenkinek a lelkében van egy dal, ami csak az övé, és ez senki másé. Valahol, valahogyan ez az ő boldogság hangja, de vajon mindenki ismeri a magáit?
A kezdésben azt mondtad, hogy a tisztelet, az együttműködés és az összhang, ha együtt vannak, akkor ez sok mindent meghatároz. Tehát azt mondhatnám, hogy mindegyiknek külön-külön megvan a tonalitása, de ezeket kombinálni is lehet. Tisztelet az együttműködésben, együttműködés a tiszteletben, összhang a tiszteletben, tisztelet az összhangban. Erre már az óvodában meghangolják a gyermekeket, aki figyelmes, és aki visszaemlékszik ezekre az igazi élményekre, de a későbbiek során a fent említett harmónia elemei lassan veszendőbe mennek. Az életben nincs olyan bothülű ember, akinek egyszer valamilyen dallam ne tetszene meg, És ha ennek a dallamnak kicsit utána keres, a mikéntjére rákérdez, akkor lelki állapotából is sok mindent megért, és azt is meg fogja érteni, hogy az a hang, az a tonalitás tulajdonképpen nem véletlenül ragadt meg benne. Különben minden első élményű dallam adja önmagát, s minél jobban megbecsüljük a csendet, annál inkább fogjuk érezni a dallamok mélységét. Annál többet és többször szólal meg a dallam bennünk. Mennyi mindent elmond például ez a kicsi gyerek dal, amit az iskolában vagy az óvodában először tanultunk. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Benne van a teremtés teljes titka, a zöld ág, az aranykapu, az egyik létből a másik létbe való átmenet, azon kívül a tér, az idő, az időtlenség érzékelése. Vagy itt van például, amit ma az ökológusok nyugodtan az ászlójukra tűzhetnének, hogy szérről legeljetek, fának ne menjetek. Milyen csodálatos. Tehát ebbe benne van az a tanítás, amiért annyi kínlódás és harc révén különféle pártok veszekedni is kezdtek, és ez már intézményesített formája lett. De akkor a gyermeki szív ezt, ha érzi és tudja, ez számára egy életen át meghatározó lehet. Tehát ezek azért maradnak meg tulajdonképpen, mert a csend és a dallam kettősége és ennek a találkozása a felszínen elmond valami olyasmit, amit belülről nem mi alkotunk meg, hanem megvan bennünk, csak kikívánkozik onnan. Hogy mindenki ismerje a saját dallamát, abban szerepe van annak, hogy valóban találkoztunk-e olyan emberrel, valakivel, aki segített nekünk kibontani ezeket a dallamokat, vagy dallamot. Mondanom sem kell azt például, hogy a recitálásban, a lehető legegyszerűbb dallamban, amit a szerzetesek mondanak, a mantrázásban, az óm használatában, amit a tibeti szerzetesek mondanak, látszólag semmilyen dallam nincs, és mégis a legszebb dallam benne van, mert ez a teremtésnek az összefogó ereje. Vagy ott van például Jézus ima. Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Ebben minden benne van, tehát elismerjük azt, hogy Úr, elismerjük azt, hogy megváltó, és azt mondjuk, hogy könyörülj rajtunk, nem hogy könyörülj rajtam, hanem az egészenünkön együtt.
Az együttérzés kérdésében nincsenek kőbevésett szabályok, vagy ön ezt valamiért másképpen látja?
Az együttérzés kérdésében nem szabályok vannak, hanem a teremtés esztétikája van elrejtve. Titkok vannak. Ilyen apró titok például az, hogy együtt dobog a magzat szíve az édesanyjáéval. A karmester lelke nem csak a partitúrában van, hanem a zenekar lelkületében is benne van. A festőművész ecsete a szívnek és a szellemnek, és ezek alkotó erejének a mozdulatait követi. A balett lépések az ős mozgásokat megszerítik, és a mozgás magasztossága fele irányítják. Vannak kőbevésett szabályok is, mint például a Mózes kőtáblái. Ezekről azonban el kell mondanunk, és észre kell, hogy vennünk, hogy amikor így kezdődnek, hogy ne, akkor az embert mintha leblokkolnák. Szükségünk van arra, hogy a dekalógust, a 10 parancsolatot ne átfogalmazzuk, hanem tisztességesen úgy értelmezzük, hogy megkeressük bennük az ösztönző forrásokat, a háttérben ott rejlő mélyebb üzeneteket, akkor nem szabályokat és törvényeket találunk, hanem a teremtés elemeinek a folytonosságát. Ez egy különbség, óriási különbség. Mert amikor egy gyereknek azt mondod, hogy ne lopj, abban a pillanatban leblokkolod. De azt mondod, hogy fiam, az életben, amiért megdolgoztál, az a tied, és ha tovább ajándékozod, akkor a másik embernek örömet szerzel. Így szabadságot és tálotot nyitsz a gyermek lelkébe. Ami nekem a 10 parancsolatban nagyon tetszik, emlékezzél meg arról, hogy az Úr napját megszenteljed. Milyen csodálatos. Szíts fel magadban az Isten képét, és ezáltal megszentelheted az életedet. És a szentmisében is benne van, emlékezzél meg Urunk szolgáidról és szolgálóidról, akik a béke álmát alusszák, és főleg azokról, akik itt vannak. Tehát ez az úgynevezett komplexitása, ez a belső liturgia, ami összeköt bennünket a szellem világával, amely bennünket kinyit arra, hogy az életünk dimenziója nem csak itt, hanem oda át is fejlődőképes.
Izraelben van egy panaszfal, a siratófal. Nincs szívszorítóbb látvány, mint amikor valaki a kövekkel beszél. A kövektől kér, és a köveknek sírja el a bánatát. De még mindig jobb, mintha egy embernek mondaná, mert mi, mai emberek, érzéketlenebbek vagyunk, mint a kövek.
Akik teológiát tanultunk, mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy a templom teológiája milyen fantasztikus üzenet. Az Ószövetségi Szentírásban erről rengeteg szó esik. Na most a siratófal tulajdonképpen nem csak kőfal, hanem szimbólum és szakrális hely, ahol nem csak egyoldalú monológ folyik, hanem párbeszéd Jahvéval, párbeszéd az ő népe és a belső lélek, az ott lévő egyén között. Elhangzik többek között az, hogy Jahvé szerető és féltékeny Isten. Aztán elhangzik az, hogy a mennyei seregek urának az Istene, Izrael szétszóródott nyájának a pásztora. Ez benne van abba a szertartási rendbe, amit ott elmondanak az emberek. Azután itt válik nyilvánvalóvá, hogy a szent tetragram, a Jod-Hé-Váv-Hé-Héberül, amit nagyon sokan Jehova fordítással próbálnak visszaadni a magyar nyelven, ennek a szentsége milyen óriási tiszteletben áll. Nem is mondják sokszor, hanem csak azt mondják, hogy Adonai. Ezzel a kijelentéssel elmondva azt, hogy az Úr jelen van még akkor is, hogyha csak egy puszta falnak mondom el mindazt, ami nekem fáj. Azután az imák között ott van például Ábrahám emlékezete. Mindig azt mondják, Ábrahám, Aménu, Alav Hashalom. Aztán Rákel idézete, Rákel természetének kidomborítása. Rákel Iménu, Alav Hashalom. Tehát Rákel, ami ősanyánk, a jó Isten boldogítsa őt. Ez a belső diszkurzus tulajdonképpen az ott lévő embernek a tanúságtétele. Na meg hát az ortodox zsidóság belterjes pacifizmusa is benne van. Úgyhogy mondhatnánk azt, hogy nekünk is vannak ilyen szimbólumaink, ahova elzarándokolunk, és ha nem is mondjuk el mindazt, amit a Szentírás határozottan az ő zarándokainak a szívére és az ajkára ad, mi is az emlékezetbe belefoglaljuk mindazt, amit a történelmünk, a szenvedéseink, a kudarcainkból merített tudásrendszerünk, és azon kívül pedig az együvé tartozásunk megkövetel. Tehát a mai ember tulajdonképpen nagyon nehéz helyzetben van. Egy automatizált világban él, fogja lett a számítógépnek, belesüllyedt az online világ személytelenségébe, nem érzi saját mélységét, és tulajdonképpen ez nem más, mint az, hogy az ember menet közben frusztráltra kezd válni. És ez nagyon nehéz. Tehát ilyenkor, ha egy jó barátod nincsen, akivel valamit megbeszélj, végül is te is úgy jársz, mintha üres falaknak beszélnél. De amikor tudsz beszélgetni valakivel, és érzed a másik emberben az indítatást, az ösztönzést arra, hogy jó nekünk beszélgetni, mert a beszéd az nem csak diszkurzus, hanem a beszédben van egy olyan fajta jelenlét, ami az emberi egységet óhajtja és kovácsolja.
Együttérzés és még mindig kérdések. Ha késztetést érzünk arra, hogy segítsünk, az lehet, hogy elég, vagy talán mégsem?
Háci Mihály mondja, nem elég a jót akarni, a jót tenni kell. A magyar késztett szó jelentése sok mindent elárul. Kész vagyok, már meg is tenném, de ösztökére van szükségem. Ennek az állapotnak az elsajátítása és a jól megértése az első olyan gyakorlat, amely élményt formál bennem, és indítatást kapok a készség folytonosságára. Ismerjük a magyar kijelentéseket. Sajnos a készségen és a késztetésen túl vannak nekünk olyan kiszólásaink is, amelyek egy kicsit a büszkeségünkről árulkodnak. Például veszett több is mohácsnál. Csáki szalmája. A világosi fegyver letételt megelőző harcban voltak, így kiáltott fel, Isten ne segíts, csak csodálkoz. Ez katasztrofális, ez egy olyan véglet, amely arról árulkodik, hogy bennünk van egy ilyen hajlam. Annyi bizonyos, hogy a késztetés a magát rendbe tenni akaró lélek állapota, melynek fejlődési vonala, Istennek bennünk működő kegyelme, és annak a feltétel nélküli elfogadása. Ilyen értelemben a késztetés nem csáki szalmája, hanem tanulékonyság, a tanulékonyságból kibontakozó bölcsesség, többszöri kezdés, és ezt egy latin közmondásba tudnám töböríteni, amelyet ha szétszedek és szavaival is magyarázok, elárul mindent. Quicquid agis, prudenter agas et respice finem. Bármit cselekszel, prudens módon tedd, és várd meg a végét.
Maradunk még a kérdésnél. Lehet, hogy sokszor az is elég, ha nem teszünk semmi különöset, csak ott állunk valaki mellett, és vele vagyunk a szenvedés közepette?
Szerintem ez az egyik legnagyobb idézőjelben mondott tudomány, de én azért nem csak idézőjelben mondanám, mert a lelki tudomány az ember Istentől kapott intelligenciájából származik. Ebből kibontható többször és minden irányba. Az intelligo, intelligere érdeklődés jelent, olyan érdeklődést, amely ha jó irányba mozdul el, akkor intelligencia lesz belőle. Előző műsorban beszéltem már erről, nem elég a kurzív gondolkodás, hanem arra kell rájönnünk, hogy a gondolkodást, ami megelőzi, abban van az igazi erő. Ez a szívhez áll közel, és aznak gazdag tárházában jártas. Megérzésszerűen képes összehasonlítani az élethelyzeteket, és bár hajlamos arra, hogy a legszebbeket állítsa sorba, mégis az elesettség természete az a leginkább benne él, mint ős üzenet, és értékelni tudja az emberi elesettséget. Tisztában azzal, hogy ma neked, és holnap nekem. Ezért nem bőszavú, mert tudja, hogy nem dicsekrésről van szó. Együttérző, ezért inkább hallgat. Ez fejleszthető meditációval, egyszerű lényünket átadó imádsággal, amely végül is Istennek szól.
Ha valami váratlan rossz történik velünk, úgy érezzük, hogy mindenki ránk figyel, és átérzi sorsunk sanyarúságát, és azt gondoljuk, megillet bennünket az együttérzés, de ez nem mindig jó. Talán, de lehet, hogy tévedek.
Az előző kérdéshez még szívesen hozzátenném azt, hogy érdekes, hogy aki megszenvedett valamiért, amikor a másikban hasonló szenvedés észlel, ha csak ott áll mellette, a szenvedő érezve tudja, hogy a részvét aktív. Azt hiszem, hogy a mai világban ilyen tanukra volna szükség. Na de visszatérve az utóbbi kérdésünkre. Lehet, hogy sokan ránk figyelnek, amikor sanyarúság él, de nem mindenki érzi át a mi sanyarúságunkat. Vannak kárőrvendő emberek, nem is kevés, és még olyanok is, akik megérdemelt Isten csapást látnak benne, és azt mondják, hogy igen, hát te erre voltál érdemes. Nem is érdemelhetsz mást. Ez a téves vallásossággal áll kapcsolatban, nem a tiszta hittel. Ha nem vagyunk érzelgősen egoisták, ha nem sajnáltatjuk saját magunkat magunk előtt és másokkal, akkor biztos, hogy Isten küld hozzánk együttéző embert. Őseink búcsúzáskor az elmenőnek azt mondták, az Isten adjon jó emberrel találkozást. De azt is mondták, hogy sok irigyet és kevés szánót kívánok számodra. Ennek az igazi magyarázata abban áll, hogy előre kell menni, az irigyektől és a szánóktól szabaddá kell válni. Spirituális szabály, ezt magamnak mondom, aki lelkileg szabad, a sok irigyet és a kevés szánót is a maguk helyén tudja kezelni. Persze, hogy megillet az együttérzés, abban az esetben, ha nem csak kizárólagos elvárás van benne. Mert az emberek között vannak együttérzők is, akikre ott és akkor éppen szükség van. És amiként a nyomorúság látszólag még több nyomorúságot szül, úgy az igazi együttérzés még több erővel húzza ki a méregfogát az elesettségnek. Aki az együttérzést nem ismeri, az még nem született meg a valóságra.
Milyen érdekes, hogy épp most a harangok is szólnak. A negyedik műsorunk után elmondhatjuk-e azt, hogy megérdemeljük?
Igen, a harangnak a régi felírások, latin szövegek a lelkét mondták el. Az első, amit mondtak, hogy vivos voco, hívom az élőket. Mortuos plango, elsíratom a halottakat. Fulgura frango, megtöröm a villámokat. Mind a háromnak fantasztikus üzenete van. Az utóbbi azt jelenti, hogy mindaz, ami körülöttünk nehéznek, sűrűnek és sötétnek tűnik, azt a harangszó képes feloldani. És még egy dolog, a harangszó tulajdonképpen az egész világon Hunyadi Jánoshoz köthető. Ez is a miénk, és enélkül talán kevesebbek lennénk, és a világ is.
Hogyan foglalná össze az elhangzott műsorainkat?
Elsősorban jó volt együtt lenni, és az együttérzés különféle dimenzióit megtapasztalni. Az is nagyon-nagyon jó eső érzés és tapasztalat volt számomra, hogy az emberré válásnak különféle aspektusait részleteiben is meg tudtuk beszélni. Képesek voltunk arra, hogy a szépben megkeressük a szépség forrását, hogy beszéljünk az élet táncáról, hogy megérezzük azt, hogy az életnek a célja maga az élet, hogy tisztába legyünk azzal, hogy nekünk az élet filozófiánk nem csak filozófia, hanem az életből kibomló valóság, és az, hogy a valóság sokkal többet mond el az emberi eseményről, mint a sokat hangoztatott igazság. Képesek voltunk felismerni azt, hogy az iskolák erejében ilyen fantasztikus üzenet van. Arra is tudtunk reflektálni, hogy az ember életében a különféle kikapcsolódások, amelyek őszinte szervező készségen túl azt mutatják, hogy az emberiség összetartozik, ezeket a nyomokat, nyomvonalakat ki tudtuk elemezni. És mindenek előtt az, hogy az élet titkában magát a titkot, a misztériumot hogyan tudjuk megragadni. És mivel ez a műsor az összhang értékeit hangsúlyozza, úgy érzem, hogy elhelyezhető benne az, hogy az együttérzésben élet van, az életben együttérzés van, a tisztességben együttérzés van, és az együttérzésben tisztesség van, és így még ragozhatnánk tovább.
A harangok is elhallgattak, így köszönjük, hogy ezen a héten is fogadta stábunkat, köszönjük a beszélgetéseket.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az összhang, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti házigazdánk dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.